Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a szép májusi, hát késő délutánon, majdnem estén. Örülünk, hogy eljöttek, megtisztelnek bennünket. Május hónapban ezt a szakaszt leszeretnénk zárni, tehát 4 éve csináljuk ezt. Ha Úristen éltet bennünket, szeptemberben folytatjuk, vannak terveink, vannak ötleteink ezzel kapcsolatban. Amúgy is én azt gondolom, hogy ez a házasság, a család élet, meg a gyereknevelésre is szeretném majd kitérni, hogy ez azért egy eléggé nagy téma, és sok ága-boga van, és igazából nem nagyon félünk attól, hogy kifutunk a témából. Most a mai, amit hoztunk, azt a címet adtam neki, hogy a sikeres házasság alapjai, és egyfajta összefoglalás is, tehát sok minden olyan van benne, amit most ugyan csak érintünk, tehát nem megyünk bele, de régebben már alaposabban tárgyaltunk, és hát aki itt volt, annak valószínűleg eszébe jut, aki meg nem, hát így önállóan is értelmes, legalábbis úgy próbáljuk elmondani, hogy önállóan is értelmes. Azért jó ez az összefoglalás, mert ugye az nagyon jó, hogyha az ember részletekbe is belemegy, egy témát körüljár, de néha kell az egészet is valahogy látni. Tehát azt az alcímet adtuk neki, hogy fontos ismeretek házasságról készülőknek és gyakorló házasoknak, és mindjárt meg is mondom, hogy miért többek között, hogy miért ez a cím. Ugye ez az úri ember, ez Gary Chapman, biztosan hallottak róla, egy ismert amerikai házassággondozó, és sok hát ilyen témájú könyvnek az írója, például a legismertebb könyv az 5 szeretetnyelvről szól, és ez az 5 szeretetnyelvről szóló hát tanítás, ez ugye el is terjedt, mindenhol hallom, hogy ezt valahogy az emberek úgy tényleg úgy érzik, hogy ez a találó dolog. És hát ugye azzal ő maga is hát több könyvet is írt, legalábbis mi több könyvét elolvastuk már, és egyik könyvébe találtam ezt az idézetet, de azt kell hozzá tudni még előzőleg, hogy ő saját házasságából is hát mindenféle tapasztalatokat szűrt le, és kezdetben neki sem működött a dolog. Nagy szerelmi házasság volt a kedves párjával, és azt gondolták, hogy a szerelem az mindenre elég, és ők soha veszekedni nem fognak, az ő házasságban soha nem lesz probléma, és eltelt ehhez képest 2-3 hónap, és úgy érezte akkor, hogy hát rosszul választott, mert hát ez kibírhatatlan, és akkora feszültség volt köztük, aminek az volt az oka, hogy kiderült, hogy a feleségének is van önálló akarata. Addig, amíg a szerelmi hát bizsergésbe látva voltak, addig nagyon jól megtalálták az összhangot, valahogy mindig minden stimmel, de utána már hát ugye bizonyos eltérések is kialakultak, ami ez egy nagy meglepetés volt, és aztán később, mikor hát persze mindenféle meccseket megbíztak a feleségével, nem váltak el szerencsére, de később a könyvében megírja, hogy ha tudta volna azokat a dolgokat már akkor bizony nagyon sok hát kellemetlenséget, feszültséget el lehetett volna kerülni, és hát aztán azért igyekezett másokon segíteni a saját tapasztalatait is felhasználva. Na most a szerelembe esésről ezt írta. Szerelemes és nem akarat vagy tudatos döntés eredménye. Csak egyszerűen megtörténik velünk. Ugye ez a beleesés, ez is egy jó magyar hasonló, mibe szokott az ember beleesni, egy verembe, sötét verem, egy csapdába, stb. Viszont életben tartani a szerelmet az erőfeszítést igényel. Szerelmes lenni az érzelmi megszállottság állapota, az érzelmek változnak, a rajongás elhalványul. Éppen ezután választhatjátok, mármint a házaspárok, a szeretet útját. Együtt akartok megöregedni, legyetek szorgalmasok és gondozzátok a házasságotokat, nem növekszik a kapcsolatotok energia befektetés nélkül. Sok ilyen fiatal párral is foglalkozott, és többen ugyanezt mondták, hogy hát szeretjük egymást, nem elég ez a házassághoz. Hát kell, tehát valójában mi külön beszéltünk erről a párválasztásról, meg a szerelemről, szerelembe esésről, és elmondtuk, hogy tulajdonképpen egy hormon keletkezik ilyenkor, ami a kábítószerhez hasonló fenil-etil-aminnak hívják ezt. És azt is próbáltuk akkor körüljárni, hogy hát mi az, ami ennek a termelőt kiváltja, miért azt választjuk, akit választunk, erre most nem akarok részletesebben úgyból kitérni, nagyon érdekes téma ez is. Ez se véletlen, ezek a dolgok se véletlenek, de tény és való, hogy ha megtaláljuk azt, akire igazán rezonálunk, és tényleg ugye beleesünk ebbe az érzésbe, akkor beindul ennek a hormonnak a termelés, és egyfajta ilyen hát érzelmi megszállottság állapotát érjük át, ami elhomályosítja nekünk a tudatos gondolkodásunkat. De ez nem véletlen, vagy nem egy baleset, vagy valami, ez így tervezte meg a jóságos teremtő, mert ugyanis az a dolognak a lényege, hogyha ez így nem lenne, akkor nem tudna létrejönni, nem tudna kialakulni az a bensőséges kapcsolat, az az intimitás, ami elkerülhetetlen aztán később, hogy a szerelem után, a szerelem második szakaszába tulajdonképpen beindítsa a házassági egységnek, a szeretetnek, a házassági szeretetnek ezt a szakaszát. Ugyanis az mindenki tapasztalhatta, hogy nem mindegy, hogy kivel vagyunk közelségben. Tehát, hogyha valami olyan emberrel vagyunk közelségben, akiben nem bízunk, akitől idegenkedünk, akire nem jól reagálunk, akkor az kifejezetten idegesítő, sőt félelmes is lehet. Ugye gondoljunk a piroska meg a farkas, hogy nagymama, miért olyan nagy a szemed, meg miért olyan nagy az orr. Még egyszer el tudtam mesélni, amikor az önökány kicsi voltak, hú, de rémüldöztek ezen a dolgon. Hát valóban ez rémületes is, de hogyha lebb bennünket ez a szerelmi hormon, akkor a kedvesünknek a közelsége az nem, hogy félelmetes lenne, hanem nagyon is kívánatos. Tehát pont ez ennek az egyik célja, biológiai célja. De valójában a szerelem, aztán ez a hormon aztán elmúlik, lebomlik, és ennek is megvan az értelme, mert ha ebben a megszállottság állapotában maradnánk tartósan, akkor nem tudnánk gyakorlatilag a hétköznapi tevékenységünkkel igazából foglalkozni, akkor állandóan ebben a felfogozott állapotban lennénk. Persze van olyan is, hogy mint hogy a kábítószer is rá lehet, hogy hozzá lehet szokni, ehhez a szerelem hormonhoz is vannak, akik hozzászoknak, és állandóan szerelmesek akarnak lenni, és azt hiszik, hogy ha már nem szerelmesek, akkor már valami hiba van, akkor már rosszul választottak, akkor menjünk széjjel, és akkor ő megint szerelmes akar lenni. Pedig ez egy nagy tévedés, ugye ez csak egy beindítja tulajdonképpen az igazi összetartozást, az igazi szeretetet. Igen, na most menjünk egyel tovább.
Szóval ugye Imre elmondta a rózsaszín szemüvegen át látott párunkat, és a szerelemnek a jelentőségét, és azért is tartjuk többek között ezeket az előadásokat, hogy szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy attól, hogy ez a hormonhatás elmúlik, az nem azt jelenti, hogy elhidegültünk egymástól, hanem tudatosan, és ezért lett a tudatosság ennek a diának a címe, hanem tudatosan felkészülünk arra, hogy ez úgy is el fog múlni, és helyette viszont helyet kell adni az egymás iránti szeretetnek, és hogyha ezt mi tudjuk és természetesnek tartjuk, akkor arra fogunk törekedni, hogy ez a szeretet viszont minél erősebb legyen közöttünk. De ahhoz, hogy ez tudatosuljon bennünk, ahhoz ugye ismerni kell az alapokat, mert ha ezeket a dolgokat nem ismerjük, nem tanuljuk meg, hogy milyen képességeket kell elsajátítani ahhoz, hogy felkészüljünk a házasságunknak erre a reménység szerint hosszú szakaszára. Most vannak fiatalok, és nagyon örülünk, hogy reméljük, hogy ők is felkészülnek erre. Akkor tudjuk azt, hogy az az állapot, amit rózsaszín szemüvegen keresztül látunk, az elmúlik, de helyette jön más, és az nem az elhidegülésnek a jele, hanem a házasságnak a második szakasza, amire tudatosan felkészülünk és tanulnunk kell. Azt minden előadáson, vagy sok előadáson elmondtuk, hogy minden nap tenni kell a házasságért. Kis lépésekben, mindig figyelve, és minden nap. És hogy az alapismereteket hogy használjuk, hát ugye azon el kell gondolkodni, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolnak bennünket abban, hogy jó legyen a kapcsolatunk, és annak megfelelően csinálni. Az érzésekről, gondolatokról beszélgetni kell, és ezt szinte minden előadáson elmondjuk, hogy beszélgetni kell. Nem csak arról, hogy kiviszi a gyereket az óvodába, kiviszi le a szemetet, ki mosogat, hanem arról, hogy érzed magad. és tudom, a fiatalokra nézek, mert mi is átéltük, valamennyien úgy gondolom, hogy a mindennapok sürgető feladatai közepette mindenre jut idő, csak erre nem. Szóval én mindenkit arra figyelmeztetek, megkérek, hogy próbáljunk erre időt szakítani, és nem, lehet, hogy nem kell sok, hanem 5 perc elég, de akkor csak egymásra figyeljünk, egymás szemébe nézünk, nincs tévé, nincs sport az újságból, meg egyebek, hanem figyelünk egymásra, és megkérdezzük azt, hogy hogy vagy, és mit érzel. Szóval nagyon fontos, hogy ezeket elmondjuk, ha pedig konfliktuson kerülnek a beszélgetés középpontjába, akkor mindig az alapok ismeretében keressük azokat a megoldásokat, ami kölcsönösen jó mind a két fél számára. Szóval ezeket tanulnunk kell, egy-egy ötletet majd adunk ehhez a tanuláshoz. Van egy diánk, amit Imre
fog... Igen.
Angolul van ráírva, úgyhogy
ez... Én találtam meg angol szöveggel, azt jelenti, hogy a konfliktusok nem annak a jelei, hogy rossz emberrel házasodtál össze, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy ember vagy, emberi lény vagy, emberi lények vagyunk. Tehát az emberi voltunkkal elkerülhetetlen a konfliktus, a párkapcsolati konfliktus, egyszerűen azért, mert emberekünk is különböző emberek vagyunk. Tehát nem hogy mondjam, mindenki egyedi, és ezért az egyediségünk miatt eltérünk egymástól, és ez a konfliktusoknak az oka.
De keressük a megfelelő kapcsolatot. És azért, hogy felhasználjuk ezeket az alapokat, az feladatunk az, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvet, és ugye Chapman úr volt az, aki a szeretet nyelvéről hosszan írt nekünk könyvet, és az, hogy megtanuljuk, az csak egy dolog. Gyakorolni kell egymás felé a szeretet nyelvet. És ugye az 5 szeretett nyelvről volt a korábbi előadásunkban szó, az elismerő szavak, ajándékok, szívességek, érintés és a minőségi idő. Most az igazság az, hogy ezt ugye, ha felsoroljuk, akkor érzi az ember, hogy erre gyakorlatilag mindenkinek mindre szüksége van. Csak éppen van, aki jobban szereti, ha simogatják, van, aki az ajándékoknak örül jobban, tehát ki kellene tapasztalnunk, illetve inkább úgy fogalmazok, hogy ki kell tapasztalnunk, hogy a párunknak mi az elsődleges szeretetnyelve, és azt gyakrabban használjuk, és természetesen mellette a többit is. Ha süteményt sütünk, főleg nők vannak, ez egyébként mindig meglep engem, hogy a nők valahogy fogékonyabbak erre a témára. Szóval az sem mindegy, hogy lisztet, cukrot, miből milyen arányban rakunk a tésztába, a finomsága az attól fog függeni, és ugyanígy a kapcsolatunkba is, ki milyen arányban milyen szeretett nyelvet gyakorol, illetve ugye nekünk kell felé gyakorolnunk, vagy szeret legjobban, annak megfelelően kell a párunk felé fordulni. És fontos dolog az, hogy megtanuljuk ezt a szeretett nyelvet, de hogy tudjuk ezt megtanulni? Először is magunkból kell kiindulni, hogy nekünk mi a szeretett nyelvünk, és hogy tudjuk ezt megtanulni, úgyhogy figyeljük magunkat. Figyeljük azt, hogy reagálunk mások velünk szembeni viselkedésére. Hogyha valami hiányzik, hogy valamit kapni szeretnénk, és nem kapjuk meg, akkor milyen érzést vált ki bennünk, ugye? Akkor megtanuljuk azt, hogy vártunk valakitől valami ajándékot, nem kapjuk meg, akkor lehet, hogy nekünk az elsődleges szeretetnyelvünk az ajándék. Vagy mire panaszkodunk, nem fordított rám elég időt, akkor a mi elsődleges szeretetnyelvünk valószínűleg a velünk együtt töltött idő, a minőségi idő lesz. Szóval ehhez nagyon-nagyon figyelni kell egymásra, és hát erre egy kicsit felszólítunk mindenkit, hogy kutassuk egymás szeretetnyelvét. Egy Yi Ching idézetet hoztunk, mindjárt mondom a többit is, amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást, a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és lenyűgöző, mint az orchideák illata. De hozhatnánk példaként a szeretet nyelvről szóló bibliai idézetet is, de nem elég, hogy nem szeretet nyelvről, hanem a szeretet himnuszát is példaként, de nem elég az, hogy bennünk legyen a szeretet, azt tovább is kell adni a párunk felé, és ezt fontos megtanulni.
Na most az alma is a fája a következő. Ugye itt a Dr. Sussit látjuk a lányával együtt, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz. Ez, nem tudom, biztos látták már ezt a színésztőt, a nevét tudnom kell, de nem tudom, valaki tudja, megnyugodtan. Most nem, utóbb is láttam a tévében, nekem melyik egy szimpatikus. Nos, az igazság, hogy a közmondások is azt mondják, hogy nem esik messze az alma fájától, meg nézd meg a lányát, vagy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ugye azt írja ez a Chapman, és valóban érdemes erre elgondolkozni, hogy meg kell ismernünk a társunknak a szívei. Mert ugyanis, akár fizikailag is, hogyha szeretnénk tudni, hogy később, mit tudom én, 20-30 év múlva hogy fog kinézni a párunk, akkor vegyük figyelembe az azonos nemű szülőnek a kinézetét. Tehát mit tudom én, hogyha a papa valamilyen módon kopaszodik, akkor valószínű 20-30 év múlva a párunk is hasonló módon fog kopaszodni, a férfiről van szó, vagy sok minden egyéb. Na most ez nem egy abszolút törvény, de mindenesetre érdemes erre a dologra figyelni. Ez csak az egyik dolog, a külsődleges. Tehát ezt mondja a korosi nyelven fenotípusnak a külsődleges dolog. Ennél még sokkal fontosabb, hogy a családnak, tehát annak a családnak, amiben beházasodunk, de hát a saját családunknak is, figyeljük meg a kommunikációs mintáit, hogy hogyan beszélnek egymással, és hogyan oldják meg a problémáikat, hogyan kezelik a különböző helyzeteket, mennyire udvariasak, vagy kevésbé udvariasak, figyelnek, vagy nem figyelnek. Ugyanis az a helyzet, hogy a saját családunknak a kommunikációs mintáit tartjuk természetesnek, abban növünk fel. És ugye a másiké meg másmilyen. És ugye ők meg azt tartják természetesnek, és rengeteget megtudunk a párunkról, hogyha ezt megfigyeljük, hogy az ő eredeti családjában hogyan kommunikálnak, hogyan megy ezek a kapcsolatok, hogyan alakulnak, mert később ezzel konfliktusokat lehet megelőzni. Elmondok rá egy példát, ami szintén egy ilyen Chapman példa, hogy a fiatalember észrevette, hogy a választottjának az édesanyja rendkívül sokat beszél, és egyáltalán nem, hogy senkit se szóhoz jutni. És ezért egy ilyen társalgás során felvette a beszélgetést magnóra titokban, és utána a mennyasszonyának lejátszotta. És a mennyasszony, akinek eddig nem tűnt fel, hogy tényleg mindig rengeteget beszél, senki sem hagy szóhoz jutni, azt mondta, hogy tényleg, ez eddig fel se tűnt, de ez így van. És akkor volt idejük rá, hogy ezt még gyakorlatilag a házasságkötés előtt megbeszéljék, hogy hát náluk nem így lesz majd, hanem erre tudatosan hát figyelmet fognak fordítani. Tehát nem elkerülhetetlen végzet, ugye az, hogy az ember végülis azokat a hibákat elkövesse, mint a szülei, vagy az anyósáék, a fósáék elkövesse, de itt a tudatosságra megint ki kell hangsúlyozni, hogy ezt erre tudatosan oda kell figyelni. Na most, ugye ismerjük fel, beszéljük meg a zavaró tényezőket, miben szeretnénk különbözni, és mit tehetünk a változás érdekében. Azért jöttem egy kicsit közelebb, mert oda tettem egy biblia idézetet, amit alig látok. Az, hogy 35 éves volt Jósapát, amikor király lett, 25 évig uralkodott Jeruzsálemben, anyja neve Azubá volt, Silhi lánya. Mindenben apjának átszának az útján járt, nem tért le róla, azt tette, amit helyesnek láthatunk. Tehát a Bibliában, az Ószövetségi részben, amikor a királyoknak a tetteit sorolják fel, vagy ez van, vagy ennek az ellenkezője, hogy nem azt tette, amit az apja, hanem letért róla, és egészen már. Tehát ez a két variáció már akkor is megvolt, hogy vagy követték a szülei mintát, vagy pedig hát pont hátat fordítottak a szülei mintának, és az ellenkezőjét követték. Nekünk is volt olyan ismerősünk, hogy egy alkoholista családból származó fiatalemberről volt szó, aki abstinens lett. Tehát egyszerűen még az esküvőjén se volt hajlandó egyetlen korcs.
És azóta ital, sem.
És azóta se. Tehát továbbra is erről még egy téma, még egyszer erről a beházasodunk egy családba. Tehát gyakorlatilag ha csak tényleg olyan szituáció nincs, hogy a választottunknak se apja, se anyja, akkor gyakorlatilag vele együtt egy családot is, egy másik családot is hát kapunk, akinek a kapcsolati hálói viselkedése gyakorlatilag befolyásolja a mi életünket. természetesen jó irányba is nagyon gyakran valóban így van, rengeteg segítséget kaphatunk, anyagi segítséget, segítést az unokáknak a felnevelésében, meg sokféle gondoskodást, de nyilván vannak ennek a dolognak is csapdái és veszélyei. Mert ugyanis a párunknak, a szüleinek elvárásai vannak velünk szemben. Ezt vagy kimondják, vagy nem mondják. Ugye sokszor lehet tudni, hogy hát én nem ilyen férjet szántam volna a lányomnak, vagy nem ilyen mennyet képzeltem el magamnak. Van, hogy ki is mondják, van, hogy csak úgy érezni rajtuk, hogy valami nem passzol, nem. És akkor ugye ezek a metakommunikatív jelzések is nagyon zavarnak, ugye nincs kimondva a dolog, de mégis valahogy benne van a levegőben, és ez akárhogy is zavaró. Tehát ugye nekünk tisztáznunk kell azt a saját érdekünkben, hogy mik a velünk szemben az elvárások, hogy a beházasodunk egy családba. Ugye, ez pedig úgy lehet, hogy először is meg kell figyelni. Ugye minden hát ilyen stratégiai tudomány, vagy hadtudomány, azt mondja, hogy először is meg kell ismerni az ellenséget gyakorlatilag, addig nem jutunk. És ehhez pedig de hát persze itt nem ellenségről van szó, még csak viccből sem, de mindenképpen meg kell figyelni, még pedig empatikusan, odafigyeléssel, előítéletek és ítélkedés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát ne eleve azzal, hogy hát ők rosszat akarnak, vagy mit tudom, emberek, az emberi gondolatokkal, emberi elvárásokkal, és hát nyilván ezek az elvárások nem feltétlenül egyeznek meg a mi elvárásainkkal. Ismerjük meg és használjuk a szülőknek a szeretetnyelvét, mármint a nyilván a saját szüleinek is természetesen, de a társunk szüleinek is. Ez nem olyan egyszerű, de nagyon hatékony egyébként. Tehát ha akarunk egy jó kapcsolatot, már pedig saját érdekünk is, hogy ez a kapcsolat jó legyen, amennyire csak lehet, akkor ismerjük meg, szeressük továbbra is a saját szüleinket, természetesen a párunk szüleit is, támogassuk a rászorulót, de ne felejtsük el, hogy most már egymáshoz tartozunk. Tehát végül is az alap, ami oda idézetben is van, hogy elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségét, és lesznek ketten egy testé. Tehát amíg az édesanyját hordozott téged a méhében, akkor vele voltál egy test. Utána, amikor összeházasodtál, akkor már a pároddal vagytok egy test, és elsősorban hozzátartozol, és itt ez a kép egy kicsit olyan, hogy az aggódó, tudom én, anyós vagy édesanya, hát megpróbál nyilván tanácsokat adni, de ez nem mindig feltétlenül, tehát az ilyen direkt beleavatkozás, ez problémás szokott lenni, ezt meg kell tanulni, ezt a dolgot kétségtelen kezelni.
Szóval ez a kéztartás azért elég elgondolkodható, mert ugye mutogat az anyuka, úgyhogy...
Mi gondolsz, hogy kinek a... Az édesanyja lehet.
Szerintem a lányé.
Igen, mert fontos a metakommunikáció. Nos, akkor menjünk egyet tovább.
A konfliktusok veszekedés nélkül is megoldhatók. Ugye Imre elmondta, hogy a Chapman azt hitte, hogy ők közöttük aztán soha az életben nem fordul elő veszekedés, és én, amit olvastam könyvét, abban kiderült, hogy már egy hónap múlva olyan csetepatét csaptak, hogy csak nézett, és nem tudott mit kezdeni a feleségével, éppen azért, mert a felesége különbözött tőle, és a feleségének is voltak önálló gondolatai.
Bocsát, hogy is annyira összevettek, hogy a felesége elment. Felvett a kabátját, és elment az esőbe, és egy darabig várt, hogy majd csak hazajön, aztán kezdett idegesleni. Aztán a felesége tényleg hazajött, de a feszültség attól még nem oldódott meg.
De azért elmondta azt a feleség, hogy nem akarta, hogy tovább bonyolódjon ez az egész veszekedés, és azért vette a kabátját, és bocsánatot kért. Szóval szerintem biztos, hogy mindannyiunkban van, és főleg fiatalházasként olyan elkeseredés, vagy sértettség, hogy azért mégiscsak ki kéne békülni ezzel a pasival, mert hát ő az életem párja, meg hát szeretem, ugye, ezt nehéz felfogni. Szóval sok idősebb emberrel beszélgetett a Chapman, és akkor csodálkozott, hogy az idősek olyan elégedettek a párjukkal, és véletlenül semmi hangos szó, kedvesek, aranyosak, és ezen nagyon-nagyon csodálkozott, hogy lehet ezt megcsinálni, és Szóval azért, mert különbözőek vagyunk, azért nem kell mindig felső C-n megoldani a problémáinkat, csak erre szeretnénk felhívni a figyelmet, és barátságosan is meg lehet ezt oldani. Megint ismétlünk, hogy hallgassuk meg egymást. A múltkori előadásunkon beszéltünk erről, hogy aktív odafigyeléssel hagy beszélje ki magát az éppen veszekedni vágyó fél, most ez így erős ez a kifejezés, és figyeljünk oda, hogy ő miről beszél, és hallgassuk meg őt. Szóval az aktív odafigyelés, meghallgatás fontos. Most egy olyan dolgot mondok, amire egy kicsit berzenkedve gondolunk, hogy valamelyik félnek nyugodtnak kell maradni. És ez ugye, amikor veszekedés van, akkor ezt rettentő nehéz megállni, pedig ezzel tudjuk kifogni a méregfogat, hogy legalább mi csendben maradunk, és visszahúzódunk egy kicsit, és megvárjuk, amíg a másik fél kitombolja magát. Szóval hagyjunk időt. És az sem mindegy, hogy akarjuk megbeszélni a konfliktusunkat. Mert ha oda megyek a férjemhez, hogy na beszéljük ezt meg, ez biztos, hogy nem jó megoldás, hanem próbáljuk egy kicsit finomabban. És hogy lehet ezt megcsinálni? Hát például azt mondjuk neki, hogy majd ha ráérsz, akkor szeretném kikérni a tanácsodat. Ugye mennyivel finomabb az egész? És ha már az ő tanácsát akarjuk meghallgatni, akkor már ő is másként fog hozzánk viszonyulni. A múltkor azt hiszem, hogy elmondtuk azt, hogyha megváltoztatjuk a gondolatainkat mással kapcsolatosan, és pozitívan állítjuk be magunkat, illetve magunknak a másik felet, akkor a saját érzéseink is megváltoznak a másik féllel szembe. Szóval gyakorlatilag ezt kellene gyakorolnunk nap mint nap, és főleg a konfliktus helyzetben. És amikor már megbeszéltük a problémát, akkor meg kell oldani azt, és nagyon fontos az, hogy kölcsönösen, tehát mindkét fél számára kedvező megoldással próbáljuk megoldani a konfliktus helyzetet, és korábbi előadásunkon beszéltünk arról, hogy a megoldási lehetőségek azok, hogy találkozunk félúton, találkozunk a te oldaladon, és találkozunk később. Hogyha ezeket a mondatokat egy kicsit ki szeretnénk bontani, akkor valószínű emlékeztek rá, hogy arról beszéltünk a találkozunk félúton, hogy a férj és feleség veszekszik azon, hogy kinél töltsék a karácsonyt, mert a feleség az ő szüleinél szeretné tölteni, az ok pedig az, hogy a régen látott nővére is ott van a szüleinél, és jó lenne vele találkozni. És a férj meg azt mondja, hogy én meg az én szüleimnél szeretném tölteni a karácsonyt, és hát ezt valahogy úgy kell megoldani, hogy mind a két fél számára előnyös legyen, és ezt úgy oldják meg, hogy hát Amerikában ugye a távolságok azok rettenetesek, hogy eldöntötték közösen, hogy mind a két szülőt meg fogják látogatni, repülőgéppel mennek, és akkor mind a két szülőnél töltenek 3-3 napot, és akkor ezzel a félúton való találkozás megoldódik, mindenki békességgel fogja lezárni ezt a vitát. Azt hiszem, hogy ehhez is azért türelem kell, hogy idáig eljussunk, hogy találkozunk félúton. A találkozunk a te oldalodon példája az volt, amikor összeházasodnak, akkor ugye a nagy döntéseket kell hozni, többek között a gyermekvállalás időpontját is megbeszélni, vagy legalábbis körvonalazódik ez a dolog is, és hát ugye először mindenki mindent meg szeretne teremteni, hogy olyan körülmények közé érkezzen az a baba, hogy mindenünk megvan, és kiegyensúlyozottság meg minden, mert nem kell harcolni az anyagiak miatt, és a feleség viszont elgondolkodik, hogy Istenem, nekem a biológiai órám ketyeg, és az nem mindegy, hogy egy év múlva vagy 10 év múlva vállalunk gyereket. Ő ezt elmondhatja a férjének, és a férje szeretetből feladja az elképzelését, hogy mindenük meglegyen. Azt mondja, hogy ha te ezt úgy szeretnéd, és én szeretlek téged, akkor elfogadja a feleségnek az ötletét, és gyermekvállalásba belemennek. A találkozunk később, az pedig olyan megoldások, vagy olyan konfliktus helyzetekben kell, hogy gyakoroljuk, amikor szóval mind a két fél ragaszkodik a saját igazához, és nem jutnak dűlőre. Ez nem azt jelenti, hogy szeretetlenség van köztük, hanem mind a kettő ragaszkodik a maga igazához. Akkor meg kell mondani, hogy jó, akkor ebben nem tudtunk megegyezni, találkozzunk később, tehát próbáljuk megbeszélni ezt később, de ez a konfliktus nem szabad, hogy éket verjen a kettőnk kapcsolatára. Tehát ezt mindig le kell fektetni, hogy nincs olyan harag, ami felboríthatná a kettőnk egységét. Hát a bocsánatkérés és megbocsájtás nélkül nincs jó házasság. Ugye azt hiszem, hogy ha ebbe úgy igazán belegondol az ember, ez nagyon nehéz kérdés, mert megbocsájtani nagyon nehéz, a sértettségünket letenni és elismerni esetleg a másik félnek az igazát, szóval ettől egy kicsit általában berzenkedünk. Vannak egyes férfiak, azt mondják, akik ebből sohasem kérnek bocsánatot. Egyébként a Chapman is azt írja magáról, hogy ő is azok közé tartozott, akik egyáltalán nem kértek bocsánatot. Beiratkozott a teológiára, és ott megtanították neki, hogy az Úristen mennyi vétkünkért ad nekünk bocsánatot, és akkor elgondolkodott a házasságon belüli bocsánat kérésről is, úgyhogy ő is megtanulta, hogy kell bocsánatot kérni. És attól is függ, hogy ugye hogy kérünk bocsánatot, mert az, hogy kimondjuk azt, hogy bocsánat, meg ne haragudj, a párunk nem biztos, hogy megérti ezt a bocsánatkérést. Tehát annak a bocsánatkérésnek, annak egyértelműenek kell lennie. Tehát ha én azt mondom, hogy bocsánat, ez nem elég, hanem tovább kell folytatni azzal, hogy tudom, hogy hibáztam. És ez azért fontos, hogy ki tudjuk mondani, mert a hibáinkból is tanulunk. Úgyhogy a feladat tehát az, hogy ismerjem el, hogy bizony hibáztam. És még mindig nem elég, hogy elismerem, hogy hibáztam, hanem tovább kell lépni azzal, hogy tehetem én feléd ezt a hibát jóvá. És akkor beszélgetünk róla, hogy tehetem jóvá. És még mindig nem értünk a lépcső tetejére, mert a következő dolog az, hogy én megpróbálok megváltozni, a magatartásomon javítani, hogy ez legközelebb ne így történjék meg a konfliktusnak a megoldása. Tehát mindig tovább és tovább kell lépni, és akkor érthetővé válik a társunk számára, hogy miért is kértünk bocsánatot és egyéb. Mert ugye eszébe jut az embernek, hogyha azt mondják nekem, hogy bocsika, vagy sajnálom, akkor szinte hallja az ember, hogy az a következő válasz, hogy sajnálhatod is. De ha így zajlik a beszélgetés, akkor bezárul a kapu, akkor nincs megoldás. De ha elismerjük a hibánkat, és megpróbálunk tovább lépni, ahogy az előbb megfogalmaztam, akkor békességre tud jutni a két fél. És az, hogy békességre jut, az azért jó, mert akkor meg tudunk bocsájtani. És a megbocsátás azért nagyon fontos, amit hangsúlyoznunk kell, mert egy sértésnek a terhét hordozni, és állandóan vissza gondolni rá, az egyszerűen összeroppant bennünket. Tehát az, hogy az egységünk a férj és a feleség között igazán létrejöhessen, és szeretetteljes legyen, ahhoz meg kell bocsájtani. És Takács Ervinnek van Ervintől van egy idézetünk, és van Biblia is utána. Az ember, aki nem tud kérni, nem tud megköszönni, s ha tévedett vagy vétett, azt mondani bocsánat, hogyan tehetem jóvá, annak van még bőven tanulni az életben, van még mit tanulnia bőven az életben. És ugye a Bibliából is van, a Kolossé levélből idézetünk, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen, amint az Úr is megbocsájtott nektek, ti is úgy tegyetek. Egyébként az Ani a múltkor hívta fel a figyelmemet arra, hogy szintén Chapmannél olvasta, hogy valami miatt megsértették egymást, és a Chapmannek el kellett utaznia egy előadásra, és hát az előadás alatt több napra ment, ugye jól emlékszem, Ani, és az előadás alatt végig benne volt, hogy úgy jött el otthonról, hogy nem békült ki a feleségével, és ez rettenetesen bántotta. Ugye nem volt mobiltelefon, meg lehetőség, hogy ezt meg tudják beszélni, és amikor hazament, akkor összetörten elmondta a feleségének, hogy mennyire bántja, hogy ugye így ment el otthonról, és a feleségének az volt a válasza, hogy tudott, hogy megbocsátottam múlt időbe, mert megbeszélték, hogy igenis meg kell bocsájtani, és ők ezt megtanulták, hogy meg kell bocsájtani egymásnak.
Na most a szerepekről szeretnénk röviden beszélni. Ugye a kép, amit látunk, egy kisfiú meg egy kislány, egy fiú meg egy lány, férfi és nő egy irányba húzzák a kötelet, ugye, tehát mi szövetségesek vagyunk a házasságban, egy közös célért dolgozunk, és viszont a szerepeink azok különbözőek. Az Úristen férfivá és nővé a saját képére teremtett bennünket, tehát ilyen szempontból egyenjogúak vagyunk teljes mértékig az Isten képűségünkben, az emberségünkben. Tehát ilyen értelemben hát nincs férfi és nő között különbség, de más szempontból meg igenis, hát sok különbség van köztünk. Tehát a részben a nemiségünkből, a nemi szerepeinkből kifolyólag is, meg a különböző képességeinkből is. És hogyha a szerepeket a házasságban nem tisztázzuk, azok komoly feszültségforrást képeznek. Eltérő családi mintákat látunk, hogy a házastársának a családjában mi volt a szokás, ki mit csinált, hogyan viselkedett. És nyilván ugye ő ezt tartja természetesnek, esetleg azt várja el a férjétől is, hogyha mit tudom én, olyan édesapja volt, aki mindent meg tudott mondjuk szerelni, meg megcsinált, meg mit tudom én, a férje meg nem egy kifejezetten ilyen technikai zseni, akkor ez csodálkozik, hogy hát hogy van ez, ugye? Vagy fordítva, hogy neki egy olyan édesanyja volt, aki sütött, főzött, minden tökéletesen a háztartást megcsinált, délben pont ott volt a főzölgő háromfogásos ebéd, vagy mit tudom, és a felesége meg ezt nem képes produkálni, akkor ő ezen csodálkozik. Azt mondja, hát ez a legtermészesebb dolog a világon, ugye? Pedig ugye részben megváltoztak ezek a nemi sztereotípiák, ezek az elvárások. Ugye, régen a patriarchális mezőgazdasági család a többnyire az volt, hogy ami a házon belül az otthoni dolgokat a feleség látta el, a gazda meg ugye át a földeken végezte a feladatot, tehát ez volt. Ugye most már ez teljesen megváltozott, mint az asszonyok is, hát ugye a házon kívüli termelő foglalkozásba is hát részt kell, hogy vegyenek, részt is vesznek. Viszont ugye a különbségekből hasznot is lehet húzni, ismerjük fel és használjuk az eltérő képességünket, tehát van, aki, mit tudom én, szívesen főz, akkor rendben van, akkor ő lesz a szakács, van, aki jobban takarít, akkor az fog inkább takarítani, vagy porszívózni. Tehát hát persze vannak olyan szerepek, amely egy senki sem rajong, de valamilyen szinten azokat is meg kell osztani, legalább olyan módon, hogy ki a felelős azért, hogy mit tudom én, nálunk ugye a kukát, azt mindig hétfőn délután kell kitenni, ugye, hogy az ki legyen téve, ugye, meg hát nyilván itt a fizikai, nyilván, hogy én nem számítom, vagy nem akarom azt, hogy a feleségem emelgesse a kukát, tehát vannak ilyen természetes, adódó dolgok is. Aztán vannak olyan dolgok, hogy van, aki például szívesen bibelődik, ha én könyveléssel összeadja a bevételeket, kiadásokat, tehát akkor nyilván rá kell bízni a pénzügyeket, de az majd külön téma lesz a pénzügyeknek a megbeszélésről, de minden esetre ezek a szerepek, ezek rugalmasaknak is kellene, mert jöhet olyan helyzet, egy betegség, egy távollét, amikor szintén ezek dolgokat meg kell csinálni, és hát nyilván ezek nem örök érvényűek, de arról is tartottunk előadást, hogy ezért sunyi módon se kell kitérni azzal, tehát ilyen, hogy hát ez neked sokkal jobban megy, aztán akkor át tudsz várni a kellemetlen feladatokat. Jó. Ugye, hogyha az ember egy céghez belép, akkor kap általában egy munkaköri leírást, igaz? Tehát ugye, hogy mi a feladat, meg egy feladat, tehát egy felelős, hogy miért ő felelős, hogy lehet három találkozni. Ilyen mérvező, átvette, stb. Tehát valami kicsibe azért a házasságban is ennek meg kell lenni, hogy ki miért felelős, és hogy mi igazából a munkaköre. És hogyha ezek a szerepek nincsenek leosztva, nincsenek tisztázva, azok feszültség forrás, és ugye az a házasság gondolásunk célja, hogy amennyire lehet csökkentsük a feszültség forrásokat. Na most akkor a pénzügyekről egy kicsit részletesebben. Ha nem állunk készen a közös kasszára, nem állunk készen a házasságra. Volt egy nagyon szomorú tapasztalatunk a ismerőségi körünkben, hogy összeházasodtak azzal a feltétellel, hogy mindenki a saját fizetéséből betesz egy bizonyos összeget a közös kasszába, aztán akkor a többivel meg azt csinál, amit akar. Hát ebből aztán az lett, hogy gyakorlatilag a feleségnek kellett mindenről gondoskodni, mert a férj is betett ugyanazt az összeget, mint a feleség, de azzal nyilván nem is gondolt, hogy hát rengeteg mindenre kell, minden kiadást fedezni kell, és erre ez nem elég, amit összeadtak. Ő megtartotta magának a fizetésének jelentős részét, és még lényegesen többet is keresett, mint a felesége, és ebből aztán hát az lett, hogy a hobbiainak jobban tudott élni, ami a házasságot aztán remekül szét is feszítette. Tehát ilyen dolog az nem. Tehát ebben kis közösséget kell találnunk, ez egy nagyon fontos terület. Pénzügyi tervet kell készítenünk, tehát hogy ebbe beletartozik az is, hogy még a házasság kötés előtt tisztában legyünk, hogy a másik például mennyit keres, meg hogy van neki adósságai, meg ilyen dolgokat, meg hogy mit szeretnénk és milyen ütemezésbe elérni. Ugye a pénzügyminiszterségről beszéltünk, hogy ki az, aki jobban hozzá tud a pénzügyekhez szólni, tehát jó, van ehhez készsége, de mindkét félnek ismerni kell a családanyagi helyzetet. Nem úgy, hogy egyik gazdálkodik, a másik nem tud róla. A másik dolog meg, hogy minden nagyobb kiadást meg kell beszélni, tehát amélkül nem költhetünk a közös kasszából, vagy a közös bankszámláról, hogy a másik ne tudjon. Viszont nem kell minden kisebb kiadást megbeszéljön, akkor kell egyfajta pénzügyi szabadság is. Tehát az is egy régebbi példatörténetben idéztük, hogy a férfi annyira rátelepedett a feleségnek a pénzügyére, hogy mit tudom én, egy buszbérletért, vagy egy pár harisnyáért is gyakorlatilag hát kérvényt kellett benyújtani kvázi, hogy ezt engedélyezze a kifizetését. Tehát ez szintén megalázó és sértő. Tehát meg kell találni a helyes kiutat. És ugye a Biblia tanítása, nagyon jó tanítása van a Bibliának, mind a hitelről, tehát mind a kamatról is, mind a kedességről. Tehát, hogyha ezeket figyelembe vették volna, vagy vennék az emberek, akkor nyilván ez a deviza hitelezési katasztrófa is jóval kevesebb embert érint. Ugye a hitel az tulajdonképpen a jövőnek a jelenbe történő felélését jelenti, és csak bizonyos hát indokolt esetben hát célszerű ezt igénybe venni. Például mondjuk egy hosszú távra, mondjuk egy lakásnak a megszerzése, hogyha azért látszik ennek valami reális fedezete, a törlesztés reális fedezete, ez indokol, de fogyasztási dolgoknak a promdeszerző, hogy nekünk most minden azonnal kell, ez viszont már nagyon meggondolandó és helytelen dolog, hogy erre költsünk. Maga a kamat is egy vitatott dolog, ugye, hogy igazából a természetes dolgok között nincs, a természetben nincs kamat ilyen értelemben. Tehát ha valaki egy tojást ad kölcsön a szomszéd, azt mondja, hogy vissza egy tojást, akkor a dolog igazából rendben van. De ugye rátelepedett a bankvilág, meg gyakorlatilag a civilizáció erre a dologra, és már extrém kamatokat, tehát kitermelhetetlen kamatokat követelnek bizonyos esetben, tehát itt is nagyon észnél kell lenni. Én nem azt mondom, hogy természetesen alkalmazkodnunk kell a világba zajló dolgokhoz, de ezt erről tudnunk kell, és ezt meg kell egymással beszélnünk. És a kedvesség a harmadik ilyen bibliai téma, mindig a Bibliában több helyen is nagyon ellenzik a kedvességet, és valóban nagyon sok hát komoly tragédia száraz. Nem csak, hogy a pénzét veszített el, vagy azt a zálogtárgyat, amit kedvesként felajánlott, hanem gyakorlatilag azt a kapcsolatot is elveszítette, aki a kedvességet vállalt. Tehát azt a rokoni vagy baráti kapcsolat is megszűnt, vagy tönkrement, és gyakorlatilag sőt a saját házassága is nagyon megsínlette. Úgyhogy bármennyire is sokszor kényelmetlen, akkor ha tudunk, akkor inkább adjuk oda, mert mindig jobban járunk, én azt gondolom, azt a pénzt, mint hogyha kevességet vállalunk. Mit írtam ide?
Habakuk. Jaj, annak, Habakuktól idéztem.
Jaj, annak, aki rakásra gyűjt, ami nem az övé, de meddig. És aki adóssággal terheli magát, tehát ez már az Ószövetségben, Bibliában is benne van. Itt a rakásra gyűjti, de ez egy másik dolog az, hogy nagyon nagy a csábítás, hogy gazdagodjunk meg. Ugye mindig, nem tudom, számítógépen mindig jön, hogy Forexen kereskedtem egy nap alatt, mit tudom én, 20 ezer eurót kerestem, mit tudom én, nyavaja. Tehát állandóan hatalmas nagy a nyomás, hogy gazdagodjunk meg. Ez csapda, és erre nagyon kell vigyázni.
Nos. A kölcsönös szexuális beteljesedés nem jön létre magától. Ugye ez nagyon nehéz dolog, hogy a szexualitás az mindig tabu téma, és még mindig tabu téma, és iskolaorvosként nagyon, nagyon gyakran látom, hogy illetve láttam, inkább így fogalmazok, hogy mindig ellenségeskedést váltott ki az, hogyha arról volt szó, hogy az iskolában szexuális felvilágosító előadást tartanak. És mikor kezdjék? 5., 6., 7. És volt, aki ellenezte az 5. bekezdést, volt, aki azt mondta, hogy jó lenne, ha elkezdenék. Szóval az igazság az, hogy ugye, ha nézzük a gyerekeket, van 5., aki ilyen kis nyápicka, van, aki kifejlett nagylány, nagyfiú, és hát az arra kellene törekedni a szülőknek, anyáknak, apáknak egyaránt, hogy olyan legyen a kapcsolatuk a gyerekeikkel, hogy erről nyíltan tudjanak beszélni, mindig a koruknak megfelelően. De ehhez tényleg a kettejüknek, már mint a szülő-gyerek kapcsolatnak kell annyira jónak lenni, hogy ezt ki tudják használni, és igenis fel tudják világosítani a gyereküket, és akkor nincs az iskolába előhozott probléma, mert ezt megoldjuk egymás között. És a felnőtt szexualitást illetően pedig, aki igazán szereti a társát, az elsősorban neki akar örömet szerezni. Ezt is tanulni kell. Nagyon okosan írja a Biblia azt, hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, ne vessenek rá semmiféle terhet, egyesztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett. Tehát nem kell azonnal eredményeket elérni a szexualitásban, hanem igenis ebben is tanulni kell, és egymás örömszerzésére törekedni. A szex az sokkal több, mint a vágynak, a nemi vágynak a kielégítése. Ez adja az alapját a testi-lelki egységnek a házasságban, úgyhogy fontos szerepe van, és vigyázzunk is rá. Az is vita téma, hogy ugye sokan mondják, hogy hagyd szerezzen tapasztalatot az a gyerek, és majd mire a házasságba kerül, akkorra már tudja, hogy mit kell csinálni. Szóval a nagy statisztikák szerint a házasság kötés előtti szexuális kapcsolatot folytatók között sokkal nagyobb a válási arány, mint akik ezt nem tették. Tehát igenis vigyázni kell, és hát erre kellene nevelni a gyerekeinket. Bocsánat, ha valaki ezzel nem ért egyet, az szóval mondjuk a saját meggyőződésünket. Mert hogyha korán kezdődik a szexuális kapcsolat, az óhatatlan, hogy a házasságban már olyan ismereteket viszünk, ami a másik fél számára idegen. És olyan elvárásaink vannak a másik féllel szemben, amiben már szereztünk bizonyos tapasztalatot, és ez mindenképpen rontja a kapcsolatot. Nagyon fontos szerepe van a szexualitásban is a beszélgetésnek, hogy el tudjuk mondani, hogy mi aggaszt bennünket ebben a kapcsolatban, hogy mitől félünk, és ezt ha megbeszéljük, akkor sokkal egyszerűbb a testi kapcsolat, mint egyébként. Szóval ezt jelenti, hogy nyílt, szeretetteljes, őszinte beszélgetés múltunkról, vágyainkról, félelmeinkről, a kommunikáció is itt is a meghallgatással kezdődik. És sok mindent kell tudnunk a szexualitásról. Például a férfiak sokkal könnyebben jutnak ingerülőt. Elég egy látványnak a megjelenése, egy nő megjelenése, és már is szexuálisan ingerületbe kerülnek. A nők sokkal kevésbé, és a nőknél sokkal lassúbb a felmelegedés, és ők a kapcsolatra magára törekszenek. A Feri bácsi úgy magyarázta ezt meg, hogy a Pálhegyi Feri bácsiról beszélek, hogy a férfiak felülnek a motorra, bekapcsolják, és bum, már megy is, repíti őket a messzeségbe. A nők meg olyanok, mint a gőzmozdony, hogy folyton fűteni kell, és amikor viszont eléri a hőfokot, akkor sok mindenre képes.
Egy falut is elhúz.
Igen, ezt szokta mondani a Feri bácsi. Szóval ezt is tanulni kell, és olyat is mondanak, meg leírnak, hogy tulajdonképpen a szexuális igényünkre való szükséget, azt már reggel jelezni kell valami úton, módon. Szóval a lelki felkészülést így a reggeli kávé megivásánál kezdjük el a párunknál. Úgyhogy azt hiszem, hogy sok minden tanulni való van ebben a dologban is. És van egy humoros ábránk,
azt megint... Ugye, hogy a férfiak és a nők, hogy mennyiben sok mindenben különböznek, találtam ezt humoros rajtot, hogy mi van a nő agyába. Ugye a nő agyába először is ugye az van, hogy beszélgetés, szeretet, tisztelet, biztonság, gyermekek és cipők.
Vagy táskák, vagy öltözködés, szóval.
A férfi agyában az van, hogy szex, kaja, tévé, sör, futball, megint szex és kütyük. Tehát mindenféle elektromos, meg egyéb viccek, mások dolgok. Úgyhogy ennyibe is különbözünk egymástól. Nyilván sok erős volt külön előadás, tehát nyilván, hogyha elnézést kérünk, hogyha nem elég ki mindenkit a téma, tehát nem tudjuk ezt teljesen körbejárni, nyilván erre volt külön előadás, még majd talán még lesz is.
A lelki kincseinkről is kell beszélni. Ugye azt írtuk az első mondatban, hogy az ember gyógyíthatatlanul vallásos lény. Hát mit is jelent ez? Azt mondják, hogy antropológusok, tehát tőlem sokkal okosabb emberek, hogy vallásosság nélkül nincs igazán élet. Ezt akár a római mitológiába, vagy a benszülötteknek a démon hite, az magyarázatot arra, hogy igenis valaminek kell lenni, és nem szintén az antropológusok azt mondják, hogy az emberek nagy része nem elégszik, illetve nem tudja azt, hogy a látható világ az nem teljes. Tehát igenis szükségünk van a hitre, ahhoz, hogy fel tudjuk fogni ezt az egész csodát. És hát meg kell, amikor házasságra akarunk lépni, akkor meg kell ismerni azt, hogy a párunk vallásos, nem vallásos. Van, aki csak kultúrkeresztény, húsvétkor, karácsonykor elmegy templomba, vagy pedig neki az életének része a vallásossága, a hite, amit minden nap szeretne megélni, és ezért tesz is, hogy átélhesse ezt a hitet. Ezeket a dolgokat egyeztetni kell már a házasság előtt. Ugye a fele másik a rajza van a képünkön, és ha valaki nem egységes a hitében, ez alatt nem azt kell érteni, hogy szóval mindenki azt mondja, hogy nem azt jelenti, hogy valaki katolikus vagy protestáns, hanem hite van-e vagy sincs, mert a különféle felekezeti különbségekben meg lehet egyezni. Ehhez viszont az kell, hogy meg kell ismerni a felekezeti örökségeket, hogy neki milyen van, és nekem milyen van, és meg kell tanulni a tanait is, meg a szertartásait is, hogy ezt aztán összetudjuk egyeztetni, és mindenképpen közös egységre jussunk a vallás területén is. Az egymástól távolodó vonat az azt jelenti, hogyha nem vagyunk közös hiten, akkor el fogunk távolodni egymástól, és nem tudunk egységre kerülni a házasságunkban. És a mondatunk az, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te a te házad népe. Egyébként még azt azért elmondom, hogy a hitünk az nagyban befolyásolja a magatartásunkat is. Tehát az, hogy hogyan élünk, milyen példákat adunk a környezetünknek, szóval nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük.
És erre eszembe jutott az is, hogy a Bibliában sokszor van, hogy megismeri az ő feleségét. Ez meg gyerekkoromban is mondtam, hogy hát ez egy olyan érdekes, hogy megismerhet, hogy bemutatok, hogy szervusz, én Ábrahám vagyok, szervusz, én Sára vagyok. Hát, de nem erről van szó természetesen, hanem pont erről a folyamatról, ugye, hogy igazán bensőségesen, testileg, lelkileg, minden tekintetben megismerték egymást. Ez lenne a házasságnak az igazi cél, hogy ez a mély ismeret tulajdonképpen. Na most röviden még erre visszakanyarulunk. Márten, nagyon jó volt ez a, hogy mennyire nincs őszinte kommunikáció. Én nem tudom, hogy mostanában, mert annyira már a fiatalok életét nyilván nem ismerünk, Márta iskolaorvosként talán még ezt jobban tudja, hogy egy régen, hogy mennyire prűd dolog volt, hogy mennyire visszás dolog volt ez a szexuális felvilágos, erre való beszéd. Két témát gyorsan, vagy két példát gyorsan. Egy jó ismerősünk mesélte, hogy mikor Amerikában volt a kivándorlás, akkor neki a nagynénje 16 évesen szintén kivándorolt Amerikába, és nem tudott a menstruációval, hogy ilyen van egyáltalán, és a hajón történt ez meg vele, és azt hitt, hogy meg fog halni, és hogy az Isten azért bünteti őt, mert hogy elhagyta a hazáját. És ez egyszerűen megdöbbent, az ember ezt el nem tudná képzelni pedig. És a másik meg egy például, amit hallottam, hogy Angliában násziszök előtt úgy világosította fel, tájékoztatta az anya lányát, hogy valami ocsmány dolog fog vele történni, de szorítsd össze a fogadat, és gondolj Angliára. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nyilván ezek túlzások, azóta már ez sokat finomodott, de amit szeretnénk kihangsúlyozni, az erről való őszinte kommunikáció, bizalmon alapuló őszinte kommunikáció mennyire fontos. Tehát a Márta is jól mondott, hogy a gyerekkel kell, mert a gyerek az ugye még érdeklődik, ugye őszinte kérdéseket tesz fel, de nyilván, hogyha érzi, hogy erre nem kap őszinte válaszokat, mert zavarba jönnek a szülei, vagy leintik, vagy elhallgattatják, vagy majd még ráér erre ekkor, meg akkor, meg nyilván, hogy megfelelő módon kell ezeket a dolgokat elmondani az ő értelmi meg színvonalának megfelelően, de az egyáltalán nem megoldás, hogy nem beszélünk róla. Mert valaki biztos, hogy fog róla beszélni, csak akkor nem azt az ismeretet kapja, amit igazán kellene.
Egyébként a gyerekek, akik megnyílnak úgy iskolaorvosi vizsgálaton, mindenkinek a szeretet kell a szexuális kapcsolatból. Szóval a szeretet hiány miatt mennek bele a korai szexuális kapcsolatban. Hát én ugye, igen, főleg a lányok, mert a lányok. A fiúk azok könnyebben veszik ezt az egészt dolgot, nem, szóval ugye...
Is nagyon sérülhetnek, de bármennyire úgy látszik ez a dolog, hogy hát ez egy buli, hogy úgy mondjam, és hát az igény megvolna rá, de nagyon komoly lelki, és olyan sérüléseket is szenvedhetnek, ami későbbi hát házas életüket nagyon komolyan befolyásolhatja. Tehát
foglalkozzunk a gyermekkel.
Az a teljes egység, ami kellene. Tehát pontosan azt gondoljuk, hogy az egyház a szexellenes, meg a Biblia szexellenes, egyáltalán nem. Tehát ezek a tanácsok pont azért vannak, hogy Isten valami jobbat készít nekünk, mint amire mi képesek vagyunk a magunk esze után. Na most jó, ez az utolsó dia, mert fárasztunk benneket tovább. Tehát az összefoglalás, hogy életünk minden fontos területén törekedjünk el az összhangra. Ugye az egész élet erről szól. Tehát mi az egyetemen a legelső órán talán megtudjuk azt, hogy van egy olyan fogalom, hogy homeosztázis. Ami azt jelenti, hogy egyensúlyba kell lenni a szervezetnek a működésének. Tehát például a testhőmérséklet. Ugye a testhőmérséklet alapban a maghőmérséklet, tehát a belső hőmérséklet 37 fok. Na most ennél sokkal magasabb, vagy sokkal alacsonyabb, az a sokkal csak néhány fok persze, az már a szervezetnek a működését már eleve tönkretezem, akkor már nem úgy működnek az enzimek, akkor már és ugyanúgy például a szívműködésnek is megvannak a tólik határai, meg gyakorlatilag minden labor paraméternek, az előbb beszélünk, hogy mennyi csillag van a labor értékeken, ott is megvan tólig, és hogyha attól nagyon eltér, akkor a szervezetnek az azt jelenti, hogy felborult az egyensúly, és akkor bajba, veszélybe van. De nézzük akár a világegyetem, ugye a Föld pont azon a helyen van, ugye a lakható zónában, ha kicsit közelebb lenne a naphoz, akkor nem jöhetne létre az élet. Ha távolabb lenne, akkor se jöhetett volna létre az élet. Tehát ezen múlik minden, a helyes egyensúlyon, és ezen múlik a jó házasság is. Tehát, és az életünk minden területén erre kell törekedni, erre az összhangra. Egyeztetnünk kell a személyes élettörténetünket, múltbeli tapasztalatainkat, őszintén meg kell egymással ismertetnünk, egymás családi hátterétől, erről szó is volt, meg kell beszélnünk a pénzkeresési módszereket, kezeléseket, karriercélokat, ki mit szeretne az életben elérni. Az érzelmi, intellektuális összeillés is nagyon fontos, tehát az, hogy túl nagy különbségeket, hát nyilván sok mindent át lehet hidalni, mert sokféle intelligencia van az embernek, tehát van érzelmi intelligencia, értelmi intelligencia is, de a túl nagyok a különbségek, kulturális különbségek túl nagyok, ezek már problémát okozhatnak. Társas kapcsolatok, baráti közösségre tudnunk kell a másiknak a társas kapcsolatairól. Nyilván nem kell mindig mindenben ugyanúgy egyformán részt vennünk, mert nem vagyunk, meg nem is leszünk sose egyformát, de tudni feltétlenül kell. Akkor, amit Márta mondott, a spirituális beállítottság és a hitélet, ami egy rendkívül fontos dolog. Azt szeretném mondani, hogy voltunk nemrégen egy temetésen, egy ilyen polgári temetés volt, és hát rendkívül elkeserítő volt számunkra az egész, mert próbáltak ugye beszélni, hogy milyen volt az illető, de valahogy az egészben semmiféle reménység, nem, hát csak, hogy milyen kár, hogy meghalt, és hogy mennyi minden itt hagyott, stb. De nem is ezt akarom vele kiemelni, hanem, hogy mind ilyenkor is, hogy az emlékét örökké megőrizik. Gondoltam, hogy hoppá, hát akkor még a legateista, vagy hitetlenebb ember is azt gondolja, hogy van örökké, tehát, hogy van valami még ezen a földi síkon, felül is. És mi történik a valóságban? Az, hogy mikor mennek ki a temetőből a meghatározó, már másról beszélgetnek, már mindenki intézős helyezett. Az örökké az gyakorlatilag legfeljebb a hozzátartozóknál tart valameddig tovább, de ugye földi síkon nincs örökké, és végig is beszélnek róla, hogy van örökké. Ezért, amit Márta mondott, hogy gyógyíthatatlan vallásos lények vagyunk, ez tényleg így van. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy általában az szokott lenni ezzel a felemás igével, igával a baj, hogyha ha valaki magasabb színvonalon van, tehát a hitében komolyabban elmélyül és megéli a hitét, és ez neki nagyon fontos, mert hiszen egy alapértéke, és a másiknak meg nem. És akkor ő azt gondolja, és amit tart ez a szerelmi zsibongás, akkor ez nagyon valószínűleg tűnik, hogy majd ő, hát ugye magához felemeli erre a magasabb szintre. De valójában mindig az ellenkezője szokott történni, tehát inkább lefele nivellál az ember, és nem csak a hitben, hanem az egyéb erkölcsi vagy intellektuális értékekben is így szokott ez sajnos lenni. Tehát itt is azért fontos az egyensúly. És nagyon fontos a fizikai vonzalom is. Tehát anélkül nem érdemes összeházasodni, hogyha ha nincs meg az, hogy nem működik a kémia. Tehát akkor lehetünk, mit tudom én, jó kollégák, jó barátok, nagyon sok minden lehet, de a szenvedélynek annak mindig, még időskorban is meg kell maradni. Ha látja, hogy közeledik a felesége, vagy a férje, meghallja a lépését, egy kicsit úgy megörül az ember maga. Tehát egy kis parázsa azért mindig meg kell maradni, mindig fontosnak kell lenni, hogy ő az, aki nekem igazán kell, és aki nekem igazán számít. Tehát három nagyon alap értéke van az érett felnőttkori szeretetnek. Az első a mély bizalom, az intimitásnak az alapja. A másik az elköteleződés, hogy csak te és senki más, tehát hogy nem nincs nyitott házasság. És a harmadik pedig a szenvedély. Tehát ez az, mint a három lábú szék, tehát mind a három lábának meg kell lenni, hogy ez biztosan megálljon. Viszont túlértékelni se szabad. Tehát a túlhangsúlyozott szexualitás, amiről magi gyakorlatilag a média, meg irodalom, meg filmek, meg mit tudom én, egész Hollywood erre épül, hogy minden a szex, és csak minden a szexen múlik. Az viszont ugyanúgy egyensúly zavart és a házasságra veszélyes tényező. Az idézet pedig az, hogy a testi emberek akik testi emberek, azoknak a test dolgain jár az eszük, akik pedig szellemiek, azoknak a szellem dolgain. Na most ezt úgy kell érteni, hogy test is vagyunk, persze. Tehát testben élünk ebben a földi életben, tehát a testi dolgok is nagyon is igazán nagyon fontosak, de ahogy mondtuk is, ezen a fizikai sík fölött van egy magasabb sík, maga az Isten országa, amit úgy fejeznek ki a Biblia nyelvén, az örök szeretetnek a birodalma, és ez tesz bennünket, ez emel ki bennünket ebből az egysíkú létből, ez tesz bennünket igazán azzá, amivé Isten látni szeretne, vagy Isten bennünket megteremtett, férfivá és nővé, ez alapozza meg az Isten képességünket. És Isten nekünk jót akar, tehát ezek a dolgok nem azért vannak, hogy az életünket nehezebbé tegye, hogy még akkor még egy plusz teher, még ehhez is alkalmazkodni kell, hanem ez igenis egy fantasztikus lehetőség. És ezért az ember igazán hálás lehet, hogy a Bibliában megkapjuk ezeket az útbaigazításokat az Úristentől, és hogyha ezeket figyelembe veszünk, akkor valóban egy minőségi, egy magas minőségű életet élhetünk férfiként és nőként és házastársként is. És nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ne szavakkal szeressünk se nyelven, hanem cselekedettel és valósággal, János apostolnak a tanácsa.